Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, az ő szent fiától, a mi Urunktól. Amen. Foglaljunk helyet, és keressük ki a 392. dicséretünket, és énekeljük el az első versszakát. Az első versszak így kezdődik: az egyháznak a Jézus a fundamentuma. Így a helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, köszönjük, hogy összegyűjtöttél bennünket. Köszönjük, hogy ezen a héten mondani valód van számunkra, és köszönjük azt is, hogy ez a mondani való, amit eldöntöttél, tervedben elkészítettél előre nekünk, ez fontos. Oly sokszor esik meg velünk, hogy halljuk az igét, de nem értékeljük a maga fontosságában. Nem helyezzük igazán magunkat alá a te igédnek, és nem változik az életünk. Köszönjük, hogy a te lelked mindig azért munkálkodik, hogy valami épüljön bennünk. És a te lelked lerontja mindazt, ami nem tőled való. Hogy ne legyen bennünk olyan, ami nem tőled való, ne legyen bennünk olyan, amely az ördögtől, az ellenségtől való. Így kérünk téged ma is a te lelkednek a drága munkájára, hogy gyógyíts bennünket, erősíts bennünket, add, hogy tudjunk a te szemeiddel látni, add, hogy meglássuk azt, hogy hol van bennünk fogyatkozás, hogy hol ferdék a gondolataink, hogy lehessen belőlük megtérni. És kérünk téged, hogy nem csak a fejünket, hanem a szívünket is állítsd rá a te gondolatodra, a te igédre, amely azért szól, hogy éltessen, életet adjon és éltessen. Így kérünk téged, hogy szólíts meg bennünket, légy itt igéd és szent lelked által, munkálkodj bennünk, hogy megteremhessük azt a gyümölcsöt, amit vársz tőlünk. Jézus Krisztusért kérünk, édesatyánk, hallgass meg minket. Szeretett testvéreim, Isten igéjét Pál apostol Efézus beliekhez írott leveléből olvasom a negyedik részből, az első 6 verset. Kérlek azért titeket én, ki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, mint illik elhivatásatokhoz, mellyel elhivattattatok. Teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszú tűréssel, elszenvedően egymást a szeretetben. Igyekezvén megtartani a lélek egységét a békességnek kötelébe. Egy a test és egy a lélek. Miképpen elhivatásotoknak egy reménységében hivattatok elő. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Egy az Isten és mindeneknek atya, aki mindeneknek felette van, és mindenek által és mindnyájatokban munkálkodik. Kiemelem az 5. versnek az első gondolatát. Egy az Úr. Szeretett testvéreim, ezen az idei Allianz imahetünkön a központi ige, amelyet most felolvastam, ez az Efézusbeli ige lesz, amelyben Pál apostol a hívők egységéről szól. Elmondja mindazokat a dolgokat, amelyek nagyon-nagyon fontosak, amelyek egyét teszik a mi életünket és szívünket. Nem úgy szólal meg az ige, mint amely arról beszélne, hogy nem létezik az egység, és ezért kívánatos volna ezt az egységet meg és felépíteni. Nagyon fontos momentum ennek az igének, hogy arról beszél, hogy van egy egység, van egy volt, amely abból fakad, hogy egy az Úr, egy a keresztség, egy a lélek. Tehát egy olyan dologról beszél az ige, hogy van valami alap, egy nagyon fontos dolog, amely minden hívő keresztjének az életének a központi magja, hogy van egy Ura, és ez, hogy neki is van, és másnak is van, összefűzi őket. Tulajdonképpen csak azt fejezi ki az ige, hogy mindezt valamiféleképpen az elhivatásunkhoz méltóképpen kell az életünkben megélni. Nagy könnyebbség ez, mert kicsit belegondoltok, és arra szólítana fel az ige, hogy teremtsétek meg az egységet önmagatok közül, mert az nincsen, mert az viszont szükséges volna, akkor az ember egy kicsit megijedne. Miféleképpen lehetne ugyan megteremteni ennyire különböző emberek között az egységet? Az ige nem erről beszél, hanem arról beszél, hogy a hívőknek az élete, akik megtértek, újonnan születtek, az egy Úr hatalma alatt, az egy léleknek az újjászülő munkája nyomán és éltető munkája nyomán vannak még életben lelki módon, azok igenis egyek valahol. Mégis ennek vannak különböző mélységei, és erről beszél Pál apostol, amikor ezt az igét mondja, hogy tulajdonképpen kérlek azért titeket én, aki a fogoly vagyok, hogy úgy járjatok, mint illik elhivatásatokhoz, melyel elhivattatok. Ez a központi mondani valója ennek az igének. De mik is azok a dolgok, amelyekben egyeknek kell lennünk? Mi az egység alapját képező valóság? Bár ne is menjünk most, ne is szaladjunk ennyire előre, egy pillanatra maradjunk egy kicsit az egység kérdésénél. Úgy tűnik, hogy az egység mindig valahol fontos volt az emberi közössége kisebb vagy nagyobb csoportjának életében. Fontos ez kicsiben, fontos ez nagyban. Van mögötte egy nagy felismerés, amely felismerés azt mondja, hogy mindig, ha több ember együtt van, és egyek valamiben, egységesek valamiben, a sokkal nagyobb erőt képvisel, mint hogyha csupán összeadnánk a számokat. Ez így is van. Ez így fogalmazta meg valaki, hogy a rész plusz rész nem egyenlő az egésszel, mert az egész több, mint a részeknek a száma. Az egység mindig nagyon fontos volt. Miközben mi egy olyan társadalomban élünk, amelyet plurális társadalomnak hívnak, amely pont a fordítottja ennek a történetnek, bár bizonyos szempontból mégsem. Miért fontos ez? Mert halatlan fontos mindig azt megérteni, hogy nem csak mit mond az ige, az a központi és lényeges legfontosabb mondani való, de hogy kiknek szól ez az ige. Milyen helyzetben lévő embereket szólít meg ez az ige. És innentől nagyon fontos és nagyon érdekes, és nagyon értelmes dolog megfigyelni annak a kontextusát, hogy hol szólal meg ez az ige. Egy halatlanul triviális, bár nem mindenki által ismert példa az, hogy misszionárusok számára óriási probléma volt, amikor először eljutottak az eszkimókhoz, hogy elmondják azt, hogy Isten báránya. Olyan egyszerű lenne, nem? Csak hogy ők még sose láttak bárányt. Na most, hogy fogjuk elmagyarázni nekik, amikor a Szentírás azt mondja, hogy Isten báránya. A kontextus, a környezet, az a kulturális, civilizációs környezet, amelyben elhangzik az ige. Nagyon is fontos dolog. Mert valamilyen társadalomban élünk, ahonnan jövünk ide a templomba, ahonnan aztán visszamész dolgozni, ahonnan aztán visszamész lakni, ahol vannak bizonyos fajta féle emberek, mint szomszédok, mint ismerősök. Azt mondom, hogy plurális társadalomban élünk, ahol sokfajta ember, sok urral, vallási hittel, sok értékkel, sokfajta erkölcsel élik együtt, egymás mellett az életüket. Ahol nem lehet azt mondani, hogy ez vagy az a hit, az egyedül igaz hit, hanem toleránsnak kell lenni, kölcsönösen, kötelezően a más hitet, más világnézetet, más erkölcsöt vallókkal szemben. Aztán ez másik kérdés, hogy a sokféleség rejtekében azonban egy nyilvánvaló dolog kezd kirajzolódni, hogy ez a sokféleség egy valakiknek jó, egy egységnek jó, akik uralkodni akarnak ezen a sokféleségen. Mi, akik hallgatjuk az Istennek a szavát, ebből a környezetből jövünk, és ide fogunk majd visszamenni. Még itt az elején esik szó egy másik kérdésről is, hogy milyen halatlan érdekes dolog emellett, hogy ez az életkörnyezetünk, ahol sok úr van, sokfajta erkölcs, sokfajta hit, sokfajta gondolat, és nem mondhatod azt, hogy a te urad az egyedül igaz úr, az egyedül valós úr, emellett még van egy másik dolog is. Mert nemrég vettem észre, hogy milyen különös dolog az, hogy a magyaroknak, mert hogy magyarok között szólal meg most az Isten igéje, a magyaroknak van egy nagyon fontos dolog, csak kevesen ismerik ezt fel. Hogy a lelkiségüknek, a lelküknek halatlanul fontos dolog az egy, amely nem egy szám, hanem jelöli az egészet. Olyan szépen megmutatja ezt a nyelv. A nyelv mindig őrzi a nép gondolkodásmódját, lelkiségét. Nézzétek meg, hogy milyen érdekes dolog, hogy ez egy nálunk jelenti azt is, hogy egész. És ami nem egész, az rossz. Ami egész, az az egy, az az épp, az ami épséges, jó. Ezért is mondjuk azt, hogy egész az épp, teljes, ezért egészséges. Nagyon különös dolog, de a magyar nyelvben ezek nagyon-nagyon kitapintható dolgok. Ami kettő, az nem egy. Az nem egész, hanem az kettősség, és milyen különös, hogy innen származik az a szavunk is, hogy kétség. Aztán az sem egész, hogyha valami nem teljes, nem épp. Tudjuk azt, hogy nagyon sok nyelvben úgy mondják a szemet, amit úgy mondjuk, hogy szem, hogy szemek. Mindig kettőt mondanak belőle, mert kettő van belül. De a magyar gondolat számára a két szem jelent egyegységet, ami a szem. Éppen ezért, hogyha valakinek kiütik az egyik szemét, azt mondjuk félszemű. Nagyon különös dolgok ezek, hogy ennyire ott van, és ott volt a történelmünkben az, hogy amikor valami különös csoda folytán egységgé lett szabadságharcban, talán a legutolsóban, az 56-osban a nép, akkor valami mindig csodálatos lelki élmény történt. Azonban ez csak vágy, és nem valóság. Ha még olyan tiszta gondolat is, gondolatú vágy is. Vágy, amelyre egyedül egy helyen van felelet, Krisztusban, akiben az Isten eltervezte az egységet. Így mondja az Efézusi levélben, hogy az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindeneket a Krisztusban, mind amelyek a mennyekben vannak, mind amelyek a földön vannak. Istennek egy egészen elképesztő terve van, egy egészen más típusú egység és integráció, egyé létel a terve. Ember szívekben cselekszik valamit itt a földön, és egybeköti a mennyel. Cselekszik valamit itt a földön, az ember szívekben egyé lesz Krisztussal, az embernek a szíve a bocsánatban, az üdvösségben, az örökké valóságig, és még ez a folyamat végbe megy, Istennek a hatalmas tervében, miközben itt egy egészen más típusú egységet kezdenek építeni, aközben végmegy ez a különös folyamat, az Isten terve, még végül, amikor beteljesedik, és teljes egész lesz az Istennek a terve, ez a föld többé áron sem említetik majd. Így mondja az ige, hogy Isten szem elől eltűnik, az ég és föld. És megnyitottuk egy könyv, a cselekedetenek a könyve, ki mit cselekedett ebben az életben. Milyen egy voltról beszél az Isten, de legfőképp hol kell értsük mindezeket? Nem egyfajta ökumenikus egységről szól itt az Isten, hanem valami egészen másról, amely nem az egyház szervezetre vonatkozik, hanem a hívőknek a lelki egységére vonatkozik. Egy voltára, egy lelkűségére, egy szívűségére vonatkozik, ennek az egységnek pedig a megjelenítője mindig a gyülekezet. Beszélünk sok mindenről, az egyház keretein belül, egyházszervezetről, szövetségekről, nagyon sokféleképpen munkálkodnak az emberek, nagyon sokfajta csoportot alkotnak, és mégis vissza kell menjünk oda, ami a valóságnak a lényege, hogy az egyhitűeknek az egysége az egy Úr, a Krisztus hatalma alatt történik meg, és ennek mindig a helye a gyülekezet. A gyülekezetnek a lelki egységéről beszél. Miért? Azért, mert mindig az a konkrét, a kitapintható, a megtapasztalható. Könnyű úgymond egységben lenni azzal, akivel nem találkozok csak évente egyszer. Könnyű egységben lenni elvileg bármilyen nagy dologgal, bármilyen közösséggel, akivel soha nem találkozok, lehet életem során. Jézus Krisztus arról beszél Pál apostol által, hogy azokkal kell egységre jutni, vagy az egységet elmélyíteni, nagyjá tenni, azokkal, akik mellé rendelt az Isten, ahová gyülekezetbe helyezett téged. És nem más ponton, hanem mindig ezen a ponton történnek bizonyos ellenállások az embernek a lelkével. Körbenéz, és azt mondja, vele? Vagy van egy bizonyos kegyességi gondolat és irány, amit a vallok többekkel. És akkor azt mondom, hogy mi vagyunk a mi, ők meg az ők. Ők nem olyanok, mint mi. Mert mi nekünk van egy látásunk, a mi körünknek van egy látása, gondolata, eszem ágában nincs. Azt mondani, hogy az ugyanaz, mint az enyém. Mert az enyém mennyivel tisztább, mennyivel igéibb, és lehetne sorolni ezeket a dolgokat. Bizony, a konkrétumaiban derül ki, hogy az ember szíve tud-e engedelmes lenne az Isten szavának, amikor azt mondja, hogy kérve kérlek titeket, szinte Pál ilyen egészen szívhez szólan kéri az embereket, hogy tessék egynek lenni. Tessék egynek lenni. És ott van mögötte egy hatalmas kérdés, amely a legnagyobb kérdés, hogy hogyan lehet egynek lenni. Tehát, hogy is van ez? Ez a mai napnak a témája. Az egy Úr alatt lehet egynek lenni. Jézus Krisztus uralma alatt lehet egyedül egynek lenni, mert őre áll nézve van Istennek ígérete, hogy ő benne egybe szerkeszt mindeneket. Nem lehet semmilyen más alapon egyé a szív, az egyik ember szíve a másikéval, csak azon az alapon, hogy van egy ura, aki ugyanaz az Úr. Kicsoda a mi Urunk? Jézus Krisztus Úr volt már akkor is, amikor még az Atyánál volt. Honnan tudjuk ezt? Onnan tudjuk, hogy a János evangéliumának a kezdetén, a prológusban ezt mondja az Isten, kezdetben vala az ige, és az ige Istennél vala, és Isten vala az ige. Jézus Krisztus Isten volt, Istennel egyenlő, így mondja ugye Filippi levél, nem tekintette zsákmánynak, hogy Istennel egyenlő. Jézus Krisztus Úr volt már ott a mennyekben is, amikor még az Atyánál azzal a dicsőséggel rendelkezett, amit aztán letett. És érdekes módon, amit aztán valami elképesztő módon felismernek a gadarai megszállatban lévő légióban jelenlévő démonok, ők látják, hogy kicsoda az, aki velük szemben, mert így szólnak, hogy mi közünk hozzád, Istennek hatalmas fia, hogy ide előtt jöttél gyötörni bennünket. Ők fölismerik, ők meglátják a maga Úr voltát Jézus Krisztusnak, akkor is, hogyha levetette a mennyei dicsőséget, és hozzánk hasonló embertestet vett fel. Fantasztikus látni a Szentírásban, ahogy Isten beszél az ő fiáról. Elmondja, hogy akiben, aki által, és akire nézve teremtettek mindenek. Hogy az Atya a teremtő Isten, de mégis a fiúban és a fiúra nézve, vagyis a teremtés célja maga a fiú, és a fiún keresztül teremt meg mindent. Csillagokat, világokat, belső lelki valóságokat, kicsiny és nagy dolgokat, apró, aztán egészen más szellemi típusú dolgokat, mindent ő benne teremt meg az Atya. Aki Istennél vala, és Isten vala. Aztán beszél Jézus arról, hogy amiképpen bírtam a dicsőséggel te nálad, Atyám. Jézus Krisztus, tehát a mi Úrunk, nem akkor lett Úr, amikor eljött a földre, nem akkor lett Úr, amikor a kereszten győzött, éppen az ellentétét lehetne látni, és látják nagyon sokan, hogy kudarc történik a kereszten. Nem, akkor volt a legnagyobb győzelmi pillanat, amikor Jézus meghal a kereszten. És nem akkor lett Úr Jézus Krisztus, amikor feltámasztotta az Atya, és felvitte, és a jobbjára ültette Jézus Krisztust. Hanem Úr volt, hatalmas Isten volt, Istennek szentje, fia volt Jézus Krisztus már ott a mennyei dicsőségben is. És mégis éppen úrságának azt a csodálatos vonását láthatjuk meg abban, hogy ő eljött erre a földre ebbe a bűntől, és a bűnkövetkezményeképpen halállal, nyomorral, mindenféle fájdalommal, betegséggel járó kárhozott világba, mert ebben van az ő úrvoltának legszebb motívuma. Miért van ez így? Azért, mert hogyha urakat látunk, akkor azt látjuk, hogy ők valamilyen módon finom, kifinomult módon, vagy pedig egészen durva módon, de mégiscsak uralkodnak rajtunk. Nyomorgatnak bennünket. Uralmuknak a lehetősége az nem másból van, mint hogy bennünk, belőlünk valamilyen féleképpen kipréselik azt, ami által uralkodhatnak felünk. Valaki egyszer így mondta, itt a földön paradicsomot építeni csak vér és izzadság alapon lehet. Mások vére és mások izzadsága alapján lehet földi paradicsomot létrehozni. Elképesztő dolog. Ezért, amikor az ember először hallja ezt a dolgot, talán úgy, hogy bejön a templomba, hogy Úr a Krisztus, akkor talán benne fölélet valami különleges ellenségesség, fölöttem ne legyen Úr senki, mert ez a minta van. És mégis ilyen egészen más mintát mutat be Jézus, akkor elmondja, hogy én ugyan lelkek királya vagyok, és Úr vagyok, és Mester, de megmosom a lábatokat. Hogy példát adjak nektek, hogy eképpen cselekedjetek ti is egymással. Leveti a mennyei dicsőséget, felveszi önmagára az embertestet, nem is akármilyen embertestet, hanem egy pici gyermeknek a testét. Kitéve magát mindenféle dolognak, veszélynek, és annak egyáltalán, hogy fel kell nőni, aztán szép lassan értelemben, és szellemben, és emberek előtti kedvességben növekszik Jézus. És egyszer csak ott áll előttünk az, akinek már teljes az Isten ismerete és tudata felnőtt, az Atyával egy, és tudja, hogy mit kell cselekedje. Egészen más hatalmat mutat be Jézus Krisztus, amikor itt jár a földön, te érted és én értem. Bemutatja azt, hogy megmossa a lábunkat, kimos bennünket, ma is így van, mindenféle szennytől. Lábmosás, milyen érdekes, János evangéliumában, hogyha megnézitek párhuzamosan, mindenhol az úrvacsora áll, a lábmosás történetben egyedül ott van, és ezzel utal arra, egészen megmostalak benneteket azzal, amilyen igét szóltam nektek, immár tiszták vagytok, csak arra van szükségetek, hogy a lábatokat megmossátok. Csak arra van szükségetek, hogy újra és újra velem vacsoráljatok, hogy újra és újra megmosattassék a lábad, mert újra és újra porba kavarod. Megalázta magát, szolgai formát vett fel, hozzánk hasonlóvá lépén, és engedelmes volt a halálig, a keresztfa haláláig. Fel is magasztalta őt az Isten. Így szól aztán tovább ez a Krisztus himnusz, amit a Filippi levélből idéztem. Annak okáért az Isten fel is magasztalá őt, és ajándékozza néki oly nevet, amely minden név fölött való, hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké, és föld alatt valóké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Csodálatos látni, szívet szorongató látni, hogy Jézus mennyire megalázta magát. Mennyire végtelenül utána jött a mi porhoz tapadt lelkünk után, hogy kimosson belőle bennünket. Hogy nem olyan Úr, aki hatalmaskodik, hanem olyan Úr, aki éltet. Aki által a világ mindenség meg lett teremtve, és mégis, aki azt mondja majd a végén, hogy legyél áldott, mert amikor szomjú hoztam, innom adtál. Olyan Úrunk van, aki különös módon bejelenti az a teljes igényét a mi életünkre nézve. Olyan Urunk van, aki így val magáról, az Atya átadta az ítéletet egészen a fiúnak. Aztán gondolhatunk arra, hogy olyan Urunk van, aki elmondja azokat a különleges kijelentéseit önmagáról, amik úgy kezdődnek, hogy én vagyok. Ez nem is jön ki magyarul annyira, hogy milyen elképesztően metszül lehetett ez zsidó embernek hallani, mert az én vagyok, ez úgy hangzik, hogy Jáve. Ugye a létige az Istennek a neve. Én vagyok a jó pásztor. Én vagyok, aki vagyok, a jó pásztor. Én vagyok a juhok ajtaja. Én vagyok a szőlőtő. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Én vagyok a feltámadás és az élet. Bár Úr mégis alázatban volt, járt itt, és elmondta, hogy senki se veheti el tőlem az én életemet, hanem én teszem le azt, hogy újra felvegyem azt. Azért gondoljatok csak bele ennek a félelmetes voltába. Az a kérdés jut eszembe, amikor valaki viccesen egyszer megjegyezte, hát ez már egy régi mondás, hogy na, vajon tud-e az Isten egy akkora követ teremteni, amelyet már nem bír megemelni? Ez persze egy teljes szellemi rövidzárlat, de hogyha egy kicsit belegondolok ebbe az igébe, micsoda ragyogás van mögött, hogy Jézus azt mondja, hogy leteszem, az van hatalmamra, hogy letegyem az életemet, meghalljak, és van hatalmam, hogy újra fölvegyem azt. Mi ez a buta, rövidzárlatos agyú kérdéshez képest? Az, amit az Isten kijelent. Van hatalom, hogy letegyem az életemet, és újra felvegyem azt. Mit jelent mindez? Egy nagyon fontos kérdést vet fel az egy Úr kérdése. Az, hogy te Uradnak tartod-e őt. Tudom, így szólítod meg, amikor imádkozol. Tudom azt, hogy azért vagy itt a templomban, mert úgy gondolod, hogy a te Urad is Jézus Krisztus. És mégis felveti ezt a kérdést, hogy te Uradnak tartod-e őt. Nem szájjal, hanem élettel és valósággal. Mert itt kezdődik el minden egység. Itt, hogy ugyanazon uralom alá, hatalom alá tartozom el. Hogy ugyanaz az Úr munkálkodik bennem, ugyanannak az Úrnak a gondolata rajzolódik ki az én életembe is, meg a másik életébe is. Mert ugyanazok a minták, uralmi minták rajzolódnak ki, ez teremt közöttünk egységet. Mert egy tévedés az, amikor valakik azt gondolják, hogy akkor lesz jó a gyülekezeti élet, hogy a jó társasági életet fogunk élni. Nem, akkor egy jó klub lesz. De nem gyülekezet, nem közösség, nem lelki egység. Akkor lesz gyülekezeti élet, hogy az életedben engeded, hogy ő Úr legyen. Hogy ő Úr legyen. Nagyon sok mindenben ott van ez a kérdés, hogy Úr-e Jézus felettem. Az biztos, hogy ő jogot formál te reád és én rám. Miért formál jogot én rám? Azért, mert vérén vásárolt meg az ördög fogságából. Hogy is kezdődik az a híres Heidelbergi KT egyes kérdés felelet? Mi az igazán vigasztaló? Az, hogy nem a magam tulajdona vagyok, hanem az én hűséges megváltomnak, a Jézus Krisztusénak. Na de épp erről van itt szó. Arra kér Pál apostol, arra kér Isten, hogy járjunk méltóan ahhoz az elhivatáshoz, amellyel elhivattattunk. Mit jelent ez? Fordítsuk le a magunk számára azt, hogy egyszer és mindenkorra legyen a lelkemben, hogy nem a magamé vagyok. Nem a magam tulajdona vagyok. Vérén megvásárolt engem. Nem aranyon, nem ezüstön, hanem a drága báránynak a vérén. Vásárolt meg engem az ördög fogságából az Isten. Innentől jogot formál rám. Jogot formál rám. Jogot formál arra, hogy igenis az életemre nézve joga legyen beleszólni, joga legyen vezetni, joga legyen megállt parancsolni, ha kell, joga legyen arra, hogy elhelyezzem valahol, joga legyen a gondolataimra, az értelmemre. Nagyon sokan osztják a keresztények között is ezt a felvilágosodásbeli őrületet, hogy az autonóm értelem. Nem. Hogy is beszél Pál apostol által az ige, hogy miért jött Jézus Krisztus? Hogy az ördög Isten ismerete ellen emelt szellemi magaslatait lerontsa. Hol van a szellemi magaslat? Legtöbbször itt, a fejben. Joga van az értelmemre is. És joga van, hogy az én értelmemet használja, hogy átadjam a használatát neki. Olvas olyat, amit ő akar olvastatni. Gondolkodj úgy, ahogy ő akar gondolkodtatni. Az egész értelmedet hadd használja ő, aki a tulajdonos. Jogot formál az energiáimra, az időmre. Szóval mindenre, ami vagyok, amin van, és akin van. Nagyon példázatszerű az is, ahogyan az új szövetségben megjelennek a dolgok, hogy a misszió hogyan terjed. Azt mondja, hogy ugye Péter elmegy ahhoz az emberhez, és megkeresztelkedik az az ember, ő és az ő házanépe. Aztán ugyanezt látjuk a börtönőrnek a házanépénél, hogy ő és az ő házanépe. Olyan természetesen a magától értetődő dolog az, hogy ha én egyszer, mint vezetője ennek a kiskörnek, ahol lakom, az én házanépem között, az enyém között, én egyszer hívővé lettem, akkor bizony ennek az Úrnak, aki alá oda engedtem, oda raktam az életemet, a hatalmát kiterjesztem mindenkire, akiket meg rám bízott az Isten. Milyen különös gondolat, hogy ami megvalósulott az új szövetség elején, az apostol cselekedetben, igenis, érvényt szerzek az Isten gondolatának, akaratának otthon. Figyeljetek, hogy mennyi helyről vonult vissza a hívő ember. Visszavonult a társadalomból, mert a hívő ne politizáljon. Visszavonult a nemzet nagy kérdéséből. A hívő ne beszéljen erről, foglalkozzon a templomi, a lelki dolgokra. Végül a hívő ember visszavonult a munkahelyről, a hívő ember visszavonult a saját családjából is, és ő úgy hisz, úgy önmagába egyesekedül. Visszavonult a gyülekezetből is. Mert hát ki kívánhatja, hogy mindenkivel egységben legyek. Egy az Úr. Egy az Úr a Jézus Krisztus, ami jelenti, hogy elfogadom és megcselekszem a parancsát, amikor szól, Jézus hozzá. Hogy parancsnak veszem. Hogy ha ő egyszer király, akkor miért nem mondhatná nekem, hogy menj ide, vagy gyere oda. Miért nem mondhatná, hogy tedd ezt meg, vagy ne tedd, ha ő egyszer király. De ez a kérdés, hogy királyod-e ő, urad-e ő valójában. Elfogadni, hogy inkább neki engedjek, mint embereknek. Hadd meséljek el erről egy aranyos történetet. Régen, nem is tudom, talán 10 éve volt, hogy együtt dolgoztam több mindenkivel. A cégnek a vezetője egy katolikus idős ember volt, de hát nagy üzletember is volt, és hát ezért ezen a munkahelyen bizony hétvégén is dolgozni kellett. Nem is egyszer, nagyon sokszor. Viszont mi, akik ott dolgoztunk már egy jó ideje, legalább a társaságnak a fele, hívő emberek voltunk, pasalétre jártunk a templomba akkor, és hát egyre inkább zavart bennünket, hogy nem tudunk eljutni a templomba, mert hétvégén is mindig dolgozni kell. És aztán úgy alakult a dolog, hogy egyszer összebeszéltünk, és azt mondtuk, hogy na most akkor ebből nem megyünk. Ha üzlet, ha nem üzlet, ha kell, ha nem, mi nem megyünk vasárnap dolgozni. És eljártunk, a Dózsi bácsinak hívták ezt az embert, és azt mondtuk, hogy mi többet nem megyünk vasárnap dolgozni. És hát vártuk, hogy erős fenyegetésekkel megfenyegetnek bennünket, hogy bizony akkor keresettek más munkahelyet, fiúk. Erre mi volt a válasz? Jó. És csak néztünk. És legtöbbször, nagyon sokszor, amikor az ember valamilyen módon, valamiért az Istennek ad igazat, és azt mondja, hogy Istennek kell inkább engedni, és ezt érvényesíti, nagyon sokszor a világi ember, akinek a gondolata nem itt jár, a pogány ember, vagy az ellenséges érzett ember is tiszteletet fog érezni, és azt mondja, hogy rendben van. Van, amikor meg kell fizetni az árát. Igen, az, hogy ő úr, az azt is jelenti, hogy érvényesítem az ő uralmát, hatalmát ott azon a területen, ahol éppen ellenséges terület van. És ahol azt kell mondani, hogy nem. Mert Istennek kell inkább engedni, mint sem embereknek. Elfogadni és megvalósítani az uralmát, kiterjeszteni a hatóköretben, családban, ott, ahová helyezett téged, nem csak arról szól az ő úrsága, hogy a magad kicsi lelki életében, ami ugye nagyon fontos, megvalósíts, hanem hogy tovább terjedjen, a hatóköretbe működjön az ő uralma. És végül elfogadni és megvalósítani egy uralma jó hírét, az evangéliumot engedelmesen tovább kell vinni másokhoz. A missziónak a kérdése. Ugyanúgy Krisztusnak az uralmából fakad mindez, hogy ő úr és király. Biztos tudjátok, csak ebben a kontextusban feleleveníteném, hogy az evangélium önmagában azt jelenti, hogy az uralkodó uralomra lépett, ennek az örömhíre az evangélium, hogy uralkodik az Úr, hogy Krisztus tette úrrá, és mindentért meg fog hajolni. És nincs más sok úr. Bárki bármit mond, nincs más sok úr, csak egy úr van, aki a Krisztus. Milyen csodálatos gyógyír lehetne ennek az életnek, ha a valósága a maga erejében meg tudna jelenni közöttünk. Akár a magyarságnak. Hogy látnák, hogy valahol egy a gondolat. Egy az élet, egy a valóság, egy a világ mindenség. Valahol ezen a földön egy. Nem sok, nem kettő, nem kettőség, ketté szakadottság van, hanem egység. Hol? Jézusban. Mert egyedül ott történik meg az egység. Van másik egység is, a szemben álló egység, mert az ördög is egységet akar méghozzá Isten ellen szervezni, egy utolsó nagy háborúra az egész emberiséget. Ez is egy egység. Tény és való, ez is egy egység. De ti rólatok jobbat gondolt az Isten, amikor elhívott magának, elhívott, hogy üdvözüljön a te lelked, hogy hogy bűnbocsánatot kapjál, elhívott, hogy egy csodálatos, küldetéses életet vigyél végbe itt a Földön, elhívott, hogy aztán téged küldjön vissza azok közé, evangélium hirdetőként, hatalma, uralma kiterjesztőjeként, ahonnan kihívott téged. Hogy ott is némelyeket megmenthessen, kimenthessen, hogy abba a különös, csodálatos, ma fel sem fogható új világba üdvözöltként részesítsen. Minden egység kezdete tehát az egy Úr, aki a Jézus Krisztus. Az egy Úr, aki uralmat akar venni én rajtam, életemen, dolgaimon, azokon is, akik arám tartoznak, azokon is, akikhez eljuttathatom az örömhírt, hogy új király van. A királyok királya és urak ura. Végül majd mindenki meg fog hajalni, így mondja, hogy mert eljön a felhőkkel, és mindenki sírni fog, még azok is, akik keresztül átszögezték őt, és vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Csak nem mindegy, hogy a hatalom előtt hajol meg az ember, vagy pedig még itt a Földön, szívből, lélekből, hálából. Legyetek azért méltók a ti elhivatásatokhoz. Imádkozzunk! Mennyi édesatyánk, köszönjük Jézus Krisztus neked, akit adtál nékünk, hogy legyen a mi Urunk, királyunk. Köszönjük, hogy a szívünket már megváltoztattad, hogy elfogadja Úrnak, egyedüli Úrnak, a te fiadat Jézus Krisztust, akit te Úrrá tettél, akit a világ nem ismer, és nem is akar ismerni. Köszönjük, hogy egyszer majd mindenki megláthatja velünk együtt, hogy Úr a te fiad. És sírva hajolhatunk majd meg mi is, sírva attól, amit tettél értünk, hogy milyen hatalmas a te szereteted és kegyelmed, de ezek örömnek könnyei lesznek, megrendült örömnek könnyei, hogy hogy szerettél bennünket. Fognak sírni mások is, akik azt siratják, hogy milyen bolondok voltak. Köszönjük, hogy arra hívtál el, és arra választottál ki bennünket, hogy mi nekünk boldogság legyen a te visszatérésed. Köszönjük, hogy arra is kiválasztottál bennünket, hogy uralmad már itt a Földön, lelkünkben és hatókörünkben megjelenjen. Bocsáss meg, Urunk, hogy olyan sokszor jellemez bennünket az, hogy mi akarunk királykodni. Pedig annyiszor beleütköztünk már abba, hogy mennyi mindenben kiderült, hogy rossz gazdák vagyunk, hogy még a magunk életével, lelkével se tudunk jól bánni. Köszönjük, hogy te megmutattad, amikor a Földön jártál, hogy te tudsz velünk bánni. Tudod, mire van szükségünk, mert te vagy a jó pásztor. És te vagy az egyedüli, aki éltetni tudod a mi lelkünket és életünket. Köszönjük, hogy újra arról szóltál, hogy sokkal mélyebben kéne az életünkben megjelennie annak, hogy te Úr vagy. Köszönjük, hogy újra belejelentetted a te igényedet. Életünkre, lelkünkre, mindenünkre, mindenkire, aki mellettünk él. Köszönjük, hogy megmutatod, hogy mennyi dimenziója van annak, hogy te uralkodni akarsz. Köszönjük, hogy hihetjük a szívünk, vagy a te uralmad éltető, hogy a te uralmad gyógyító, életet adó. Így kérünk téged, hogy egyen-egyenként hadd találjunk rá minden ilyen vonulatra az életünkben, ahol még nem vagy Úr, hogy legyél Úr, hogy hatalommal bíró Isten legyél, aki tudsz cselekedés ott, mert mi engedjük. Ebben látszik meg, hogy milyen szelíd a te uralmad. Nem mind az ördögi, aki jön és betör, hanem attól függetlenül, hogy a tulajdonaid vagyunk, mégis akarod, hogy igent mondjunk, amikor te uralkodsz rajtunk. Könyörgünk magunkban ezekért az igenekért, hogy te szüld meg bennünk, hogy egy Úr alatt egy szívűek lehessünk. És egy szívűekként tudjunk egészen mást mondani, mint amit a világ mond. Sok Úr helyett csak egy van, és ő Úr. és hogy tudjunk mutatni mai élő, rettenetes nyomorúságban, lelki mélyben lévő népünknek is valamit, hogy létezik az a különleges egy élet, de csak a te uralmad alatt, Jézus Krisztus. Köszönjük, hogy erre akarsz elküldeni, hogy mi elhivatásunknak méltóvá legyünk. Így kérünk téged, hogy áldj meg bennünket. Áldj meg bennünket engedelmességgel, hogy mindazt, amit hallottunk, végrehajtsuk. Jézus Krisztusért. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Annak okáért szerelmeseim, amiképpen mindenkor engedelmeskedtetek, nem úgy, mint az én jelenlétemben csak, hanem most sokkal inkább az én távollétemben, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségeteket. Mert Isten az, aki munkálja bennetek, mind az akarást, mind a munkálást jókedvéből. Áldás békesség a holnap esti viszontlátásra.